Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 370. Satyana Béla adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc vagyok, és nem tudom elképzelni, hogy Satyana Béla honnan jöhet. Satyana Béla.
Satyana Béla, magyar származású, hát most már amerikai állampolgár, a Microsoft vezérigazgatója. Legalábbis ezt írja amúgy remek Airite vagy Allright, sosem tudom, hogy melyik nevet választották a kettő közül. Mesterséges intelligenciás átíró program, hogyha magyarok angol neveket próbálnak kiejteni, amely angol nevek ráadásul indiaiak.
Az átíró program azt jelenti, hogy egy felvett szöveget írássá alakít?
Igen. MP3-ból csinál textet.
Ja, értem. És megpróbáltál átírni egy magyar szöveget, vagy átiratni vele? És Satya Nadella nevét Satyana Bélának írta át?
Igen, Satyana Bélának. Minden más egyébként, de ha nem is 100%-osan, de jó 98%-osan átírt. Tehát olyan szöveget kaptam, amivel már lehet dolgozni, és amivel nem, amiatt nem kellett ott ülnöm a számítógép előtt és bebillentyűzni a másfél óra kerekasztalt. Tehát, hogy minden fillérjét megírta a munka. Ugyanakkor ezek a nevek, ezek viccesek voltak benne.
Hát Satyana Béla biztos meglepődne, hogyha így szólítanánk egy, mondjuk egy interjú helyzetben, és aztán arra hivatkoznánk, hogy ezt az AI ezt tudja.
Igen. Kedves Béla, ugye nem baj, hogyha így szólítom.
Igen.
Volt ez a nagyon jópofa és rendkívül régi interjú, amikor még Kálmán Olga nem DK-s politikust játszott, hanem műsorvezetőt, és akkor egyszer is behívta magához Mogács Dánielt, aki akkor éppen két humorista karrierje között politikust próbált alakítani poénból. És volt egy ilyen belemenős interjú, hogyha őt esetleg megválasztanák, akkor mégis mi lesz. És ebben tette fel azt a csodálatos kérdést Mogács Kálmán Olgának, hogy kedves Kálmán, vagy melyiket használja?
Ja, és ezen elröhögte magát Kálmán Olga?
Nem, megőrizte a hidegvérét ott még, de határozottan egy csodálatos interjú egyébként, tényleg majd be is pakoljuk az adásnaplóba, és most megpróbálom nem is elfelejteni, mint az ilyen ígéreteimet egyébként elszoktam. Érezhető, hogy érzi benne azt, hogy ez most itt egyrészt egy ökörködés, másrészt egy kihívás, hogy mit tud ebből kihozni, és hogy mind a két résztvevő egyébként viszonylag jól érzi magát abban az interjúban.
Figyelj, és Mogás Dániel melyik párt színeiben indult? Én már nem emlékszem erre.
Két farkú kutya, természetesen.
Ja, hogy kutya pártban. Értem. Akkor minden stimmel. Akkor ez így rendben van. Na, mi újság a világban, Kelt? Nálad hogy alakulnak a dolgok? Meleg van ott, ahol te vagy?
Most már talán annyira durván nem, és hogyha kinyitnám az ablakot, akkor egészen jó idő lenne, de akkor behaladszan a villamos. Azért a panelnak megvan az előnye, hogy ha meleg van, akkor meleg van, hogyha hideg van kint, akkor is meleg van. Ha esik, akkor meleg van, ha nem esik, akkor is. Ezen a héten azért meg lehetett maradni, de nem vagyunk messze attól, hogy 18 pluszos adást vegyünk fel.
Mármint hőmérsékletben?
Nem, mármint, hogyha még leveszek valamit, akkor 18 pluszos lesz a felvétel.
Ruházatban, értem. Milyen szerencse, hogy ez egy podcast, ugye?
Igen. Mindig mondtam, hogy YouTubernek lenni szopás.
Ehhez képest én a természetben töltekezem éppen. Szentendrei szigeten egy igencsak falusi környezetben vagyok elrejtőzve, ami azzal is jár, hogy itt a környéken ugatnak a kutyák veszettül. Van egy szomszéd két sarokkal arrébb, amelyik 7 kutyát nevel, bár a nevelés az talán túlzás, mert inkább csak tartja őket. És ezek a 7 kutyák, ezek minden arra járót kórusban szoktak üdvözölni és búcsúztatni, meg néha csak úgy beszélgetnek is, és olyankor az összes többi környékbeli kutyát felverik, úgyhogy ha ez behallatszik az adásba, akkor elnézést emiatt, bár abban bízom, hogy a mikrofonom fantasztikus dolgokra képes. Mindazonáltal egészen más érzés itt egy árnyas kertben, most már egy sötét kertben ücsörögni egy lócán, és így próbálni úgy csinálni, mintha nagyon komoly tech podcasterek lennénk, vagy én.
Tech témánk tulajdonképpen van, bár hogyha mi történt a héten nézzük, akkor egy csomó nem tech hír van, amiket Csollány Szilveszterként lendülünk át egyébként. És nem is beszélünk róla. Ellenben van még olyan téma, amit múlt héten kezdtünk el, és azóta van róla plusz információ, ez az HBO ügye, ahonnan nem, most már tudjuk, hogy nem simán eltűnt az utolsó évad aranyélet és a besúgó, amivel ki volt plakátolva az egész ország, és azzal indították az HBO Maxot Magyarországon, hanem úgy általában a magyarországi gyártást is leállítják.
Tegyük hozzá a magyarországit, meg a skandinávot, meg a törököt, tehát lényegében az összes európai helyi gyártást, kivéve a franciát, ha jól emlékszem.
Azt hiszem, a spanyol és a francia marad, igen.
Igen.
Hát amivel az HBO egyébként megszűnik szexinek lenni. Tehát pont ez volt benne, jó, hogy ezek a sorozatok ott voltak benne.
Egyetértek, az utóbbi időben az összes olyan sorozat, amit kedveltem ott, az mind európai gyártású volt, vagy szinte mindegyik. Fura, ugye azt már tudjuk, hogy kb. Miért történt mindez, de hogy valójában miért történt, tehát hogy pontosan mi az, tehát mi a közvetlen pénzügyi mahinációs okokon túli ok, azt nem nagyon értjük, nem? Tehát az nem derült ki, hogy mi bajuk volt.
Van egy ilyen közbenső lépés, amit nem látok. És ez pont az a közvetlen pénzügyi ok, hogy egészen pontosan hogyan néz ki az összeolvadás utáni alatti Discovery pénzügyi helyzete. Ugyanakkor meg, hogyha egyel kijebb zoomolunk, akkor az tök látszik, hogy a streaming cégek azok hát lényegében legyártották újra a kábel TV világot, annyi, hogy ezek drágábbak most, és nem termelnek bevételt feltétlenül, vagy nem annyit, mint kellene, vagy van bennük még kockatőke, amit valahogyan meg kell etetni, hogy ne legyenek szomorúk a befektetők, ami miatt ilyen nem szép dolgok történnek.
Én egy kicsit máshogy látom, bár tényszerűen minden igaz, amit mondasz, csak valamiért én azt gondolom, hogy egy organikus fejlődésnek vagyunk a szemtanúi, amennyiben is mindenki elindította a saját streamingjét, valóban ezzel kicsit olyan kábeltévés feelinget okozva a világnak, és mindenki azt gondolta, hogy illetve nem is azt gondolta, hanem valóban ez volt a jó stratégiája, hogy nagyon sok saját tartalommal lehet oda kötni az előfizetőket, úgyhogy mindenki végtelen tartalomgyártásba kezdett kockatőke pénzen, ami értelemszerűen vezetett egyrészt a minőségeséséhez, lásd Netflix, másrészt a költségek elszabadulásához, lásd mindenki más is, meg elkezdett egy kicsit szétoszolni a közönség, nem mindenki Netflixet nézett, a Netflix tartom, vagy előfizetőket veszített, ugye hosszú idő óta először.
A Netflix azért a legtöbb előfizetőt azzal veszítette, hogy kivonult Oroszországból.
De már előtte is veszített, nem?
Veszítgetett, de nem annyit.
Hát nem annyit, de vélhetőleg azért veszítene ő tovább is. Ők ugye bejelentették, hogy ezt a napi egy film, sok középszerű tartalom történetet, ezt lecserélik most arra, hogy kevesebb, de minőségibb tartalmat fognak előállítani, nyilván valamelyest olcsóbban is, szóval elkezdenek egy kicsit spórolni. Az HBO-n látjuk, ahogy elkezd spórolni, és én azt gondolom, hogy a többieknél is meg fog érkezni ez, tehát hogy elkezdenek egy újabb fázisba lépni, ahol már nem a előfizetők elkápráztatása lesz a cél, hanem valódi tartalmi differenciákkal hát kampányolni saját maguk mellett, vagy szóval oda csábítgatni az előfizetőket, és aztán lesz majd egy ilyen összeolvadós harmadik lépcsőfok, és amikor ki fog derülni, hogy ennyit nem tudunk megfizetni, nem is akarunk, vagy jön egy meta szolgáltató, akinek egy előfizetésért kell majd szolgáltatni a részünkre az összes streaming szolgáltatót, vagy megszűnik egy kisebb. Szóval, hogy ez nekem olyan természetes folyamatnak tűnik, és az is, hogy a végtelen pénzek, amiket az HBO elköltött tartalomgyártásra, azok nem tudnak visszajönni, és egy pillanatban meg kellett lépni azt, hogy a kevésbé rentábilis piacokon becsukni ezt az üzletet. Hát egy kicsit hirtelen lépték meg, az biztos.
Nézd, azért az HBO Magyarországon annyira durván nem locsolta például a pénzt. Tehát, ha elolvastál egyetlen egy ilyen visszaemlékezést is, hogy hogyan ment az HBO-nál sorozatfejlesztés, akkor rendkívül sok olyan munkát végeztek el, ami dokumentumok írása volt, és ebből nagyon kevésből lett a végén filmsorozat. Tehát, hogy eddig is bődületesen erős szűrőket alkalmaztak, most egy picit elkezdenek lejjebb lőni majd még
Hát jócskán elkezdenek lejjebb lődni, amennyiben nem lesz több magyar gyártású és biosorozat direktben, aztán az lehet, hogy megbíznak produkciós cégeket. Ugye azt nyilatkozták az HBO-nál, hogy továbbra is lesznek lokális gyártású sorozataik, csak nem saját gyártásban, hanem vásárolni fogják őket. Hát mondjuk, amikor az RTL Klubtól megveszik a Tanárt, vagy a Doktor Balatont, vagy micsodát, az egy kemény világ lesz majd. De hát, ha a független gyártók fognak majd gyártani.
Igen, tehát összességében vannak ilyen utak előre, amik látszanak. Igazából nagyon sok jót nem várok. Mikor vártam utoljára, ugye?
Igen, nem szoktál.
Az egyik az, hogy jönnek az igénytelenebb dolgok, bárki bármit is mond, mert ha az emberek megnézik a Netflixen a szállítógépes pilóták kidobálják a Mikronéziában a karácsonyi csomagokat, romantikus filmet, meg a amerikai csaj lattéval elutazik Ausztráliába, és ott felújít egy régi bed and breakfastet egy olyan faluban, ahol 10 évente egy darab turista fordul meg, és közben megtalálja az igaz szerelmet is típusú romantikusokat, akkor ezeket gyártani fogják. Plusz ez ugyanazt a 8 darab ausztrál színészt kell megvenni minden évben. És ebből legalább 3 film van már. Mind a 3-at láttam.
Na tessék, te is megnézted. De én meg azt gondolnám, hogyha lecsökkentik a felére, harmadára a gyártott tartalom mennyiségét, akkor tehát mondjuk harmadára csökkentik a mennyiséget, de csak felére a pénzt, akkor az azt jelenti, hogy több pénz jut majd forgatókönyvíróra. Az nem lenne rossz végül is. Az hozhatna egy minőségi javulást.
Viszont a Netflix eddig is az izgalmasabb dolgait dobálta ki. Tehát a 2 évadot nagyon sok olyan, nagyon kevés olyan sorozat élte túl, amilyen újszerű volt egyébként, bármennyire nézett is volt ez. És a másik út, amit meglátok, az van az a sorozat, amit sosem néztem, illetve megpróbáltam 3-szer, és mindig hullaunalmas volt. Most rendkívül divatos, mondd már, mi a címe.
Nem mondom.
De mondjad.
De nem mondom, mert nem tudom én sem.
Az a 80-as években gyerekek BMX-eznek, D&D-znek,
ja, Stranger horror, Things.
Azaz, igen. Ami meg hát ilyen nettó újra csomagolt nosztalgia plusz fanszervíz. Tehát ha jól láttam a híreket, akkor az utolsó részét megoldották valami 2 órában, vagy hogy?
Hát két részben, igen, és cliffhangerrel ért véget, úgyhogy látszik a következő évad előszele. De azért, hát nem tudom, egy kicsit lenyomod a Stranger Things, azért az egy nagy kulcsorozat lett a tinik között, vagy a fiatalok között. Nyilván nem feltétlenül nekünk való, de attól még ilyen tucat sorozatnak nem mondanám, és ez a nettó nosztalgia, ez túlzás mindenképp.
Én azért be tudom állítani egy olyan sorba, ami elkezdődik mondjuk a Ready Player One-nal, és folytatódik nagyon sokáig, és arról szól, hogy fiatal emberek Cyndi Laupert hallgatnak, és ez a jövő.
Jó, de Ready Player One az a mi korosztályunknak szól, Stranger Things meg a 14-24-nek, az azért nagyon más. De mindegy, de ez
meg hat fentebb is.
Fontos kérdés. Hát nézték följebb is talán, igen. Nem tudom.
Mármint, hogy tele volt vele a falam, onnan gondolom, hogy elképzelhető, hogy nézték más emberek
akkor
is, akik elmúltak 12 évesek, és akár meg is vehetnék a BMX-et maguknak a saját fizetésükből.
Egy szó mint száz, én inkább javulást várok a tartalomban, és nem romlást, de lehet, hogy neked lesz igazad, és a szokásos optimista-pesszimista felosztásban aztán majd a pesszimista felé, azaz felét fog billenni a lejtő. Minden esetre mi vesztettünk ezzel, az biztos.
Az, hogy mi vesztettünk, az izé, tehát ez az alap. Egy megoldás persze van, hogy amíg nem hozzák be ezeket a figyeljünk arra, hogy egy IP-ről használják a családi csomagot, addig biztos, hogy terjedni fog ez a kódmegosztás, hogy 5 darab haver összeáll, és akkor te veszed az HBO-t, én veszem a Disney Plus-t, ő pedig az HBO-t, Netflixet, akármi, valamelyiket kétszer mondtam. Már csak azért is, mert momentán az a gazdasági modell, hogy az ember mindent követ, és előfizet rá, és ott van a szeren, az hát ha nem is fenntarthatatlan, de mondjuk luxusnak számít.
Igen. Ez szerintem fenntarthatatlan, mert hogy luxusnak számít, ezek meg tömeg előfizetésekre szakosodnának, és az nem fog a végtelenség menni, persze. Ezért is gondolom én, hogy lesz valamiféle videó streaming Spotify, ahova mindenki...
Az viszont beleharap a profitjukba. Tehát abban még nem nagyon mehetnek bele egyelőre.
Hát egyelőre nem. Vagy egyébként belemehetnek, mert nem profitra vannak egyelőre maximalizálva. Piacot építenek, és kockatőkét égetnek ezért.
Jó, ez 15 évig lehetett mondani, de most nincsen pénz. Tehát most, hogyha bármibe teszed a pénzed, akkor az többet fia, mint hogyha startupba teszed. Tehát azért most azok az évek jönnek, amikor nem nagyon király dolog kockatőkét szerezni startupokba.
Ezek az évek jönnek, tagadhatatlan.
Egyébként nagyon megérdemelte. Nem tudom, hogy te szoktál reggel azzal felkelni, hogy ránézel arra, hogy mondjuk melyik startupok rúgtak ki 20% embereket, és kacagsz egy jót a kávét felett.
Nem, én startup párti vagyok, úgyhogy én legfeljebb szomorkodnék, de nem szoktam ezt nézni.
De tökéletesen felesleges ilyen buborék hülyeségek mennek éppen, menetelnek szépen lassan a csőd felé.
Én is egy ilyennek a tetején ülök egyébként, már csak ezért is elszomorít egy kicsit ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a startup modell nem egy hülyeség, és viszont a lényegéhez tartozik, hogy 10-ből 7 fasság van benne.
Ezt a részét természetesen értem, de akkor azt a 7 fasságot azt hagyjuk csődbe menni, nem?
Hát de ez is történik, ez eddig is így volt. Tehát ez nem valami újdonság. Eddig is igazándiból nem 10-ből 7, inkább 10-ből 9 vagy 10-ből 8 ment csődbe. És ez most sincsen másképp. Most talán inkább az látszik, hogy van néhány nagy, aki elkezdett bezuhanni, de szerintem ezek inkább, szóval ezek nem a gazdasági válság hatására történnek, hanem egyszerűen csak éppen most jött el az idejük. Jó, ezt mondjuk nem tudom, vagy nem vagyok ebben azért teljesen biztos, el tudom képzelni azt is, illetve hát abban biztos vagyok, hogy igazad van, hogy most kockatőkét szerezni nehezebb, és jobban megnézik a befektetők, hogy mibe tesznek, és próbálják egy kicsit csökkenteni a veszteségüket, avagy növelni a tartalékukat. Szóval ezért aztán tényleg elképzelhető, hogy igen, vannak, akik nem égethetik tovább a befektetők pénzét, de hát ez a modell arra van kitalálva, hogy befektetői pénzt kell égetni azért, hogy 10-ből egy gyémánt a felszínre bukkanhasson. Úgyhogy szerintem business as usual.
Ezt a részét ezt elfogadom. Az a baj, hogy nagyon sok olyan startup hízott nagyon nagyra, ami hát kockatőkét változtat át mondjuk társadalmi kárra.
Hát ebbe a vitában nem érdemes újra belekezdenünk, hogy nettó társadalmi kára egy Uber vagy egy Airbnb, ebben nem fogunk egyetérteni továbbra sem. Én szerintem az nagyon...
Nem csak egy Ubert vagy egy Airbnb-t lehet hozni, ennél sokkal több van. Tehát, hogy ott van a, mit tudom én, Substack levelezési szolgáltató, ami lényegében kockázatőkét alakít át szélsőjobboldali hírleveleké.
Is, meg nem szélsőjobboldali hírleveleké is.
Igen, de akiket fizet, tehát akiknek pénzt ad, hogy írjanak ott hírlevelet, azok szélsőjobboldali emberek.
Aha.
Ez nettó társadalmi kár szerintem, de jó, ne kezdjünk bele ebbe a vitába, hajlandó vagyok elengedni. Annál is inkább, mert hát annyi érdekes dolog van még. Például az, hogy te kint vagy a városon kívül, a zöldben, a rigófügyben, a tücsök zenében, a levelek zörgésében. Agglomerációnak azért nem mondanám, mert komppal kell átmenni az emberi civilizációba. Dehogy ellenben az elmúlt hetekben többször került elő az, hogy vannak más polgártársak, akik életvitelszerűen vannak olyan helyeken, ahol zöld van, rigófüty, fülemüle, dal, levélzörgés, kedves kis őzikék járnak a kertben, róka lopja el a tyúkot a szomszéd udvarából, és az itt felépített lakóparkjukban nincsen víz. És erről volt egyébként egy tök jó publicisztika a VMN-en, ami hát talán a legjobban és legrövidebben foglalta össze ezt a teljes problémakört. Nekem egy elem hiányzott csak belőle, mégpedig az, hogy a kormánynak derekas szerepe van abban, hogy ez így alakult. De azt hiszem, hogy minden más szereplőt talán megszólított az írás.
Egyébként nem a mindenkori kormányoknak volt ebben nagy szerepe?
Hát ez az elmúlt 12 évnek az egyik trendje. Tehát elképzelhető, hogy Gyurcsány is hibás, csak hogy kulcsszavakat bedobjunk, de alapvetően nem róla beszélünk most.
Akkor viszont így azért ilyen legalább elnagyolt vonalakkal, de fessük fel azt, hogy hogy is vannak itt az összefüggések. Tehát ha jól értem, az az állítás, hogy ez a mostani kurzus erőteljesen támogatja a lakásépítést, az új építésű dolgokat mindenféle hitelekkel is, meg az építőiparnak tett gesztusokkal is. Gondolom elsősorban azért, hogy ezzel pörgesse a gazdaságot, és pénzt juttasson az építőiparnak.
Illetve a mindenkori városvezetések, azok jellemzően szintén szeretik, hogyha építkezés van, és hogyha jönnek oda lakók, és épül lakópark, stb. És a másik nagy legótégla, amit be kell rakni ebbe az építménybe, az pedig a rezsicsökkentés, ami úgy viszi el a nyerességet a közműcégektől, hogy azután a közműcégeknek jellemzően nincs vagy nincs elég pénzük korszerűsíteni, meg kapacitást növelni, aminek az a vége, hogy nincsen nyáron a legnagyobb melegben víz különböző agglomerációs településeken, vagy csak akadozva.
Igen, igen. Szóval egyrészt a nem tudnak a közműcégek felújítani és bővíteni, ez így van. Másrészt meg sok ember kiköltözött az agglomerációba. Azért az valószínűleg nem kizárólag és egyedül a csoknak köszönhető, bár azt elismerem, hogy annak nagy szerepe van benne. De amúgy is van egy ilyen trend, és ez világtrend. Sokan egyre többen költöznek ki az alvóvárosokba, meg a kertvárosokba. Hogy ez a városvezetések, vagy egész pontosan ez az ökoszisztéma, ez nem követi le megfelelő sebességgel, az elég nagy baj, de nekem tulajdonképpen nem meglepő, ennél lassabban szoktak reagálni ezek a nagy rendszerek. Nem?
Egyrészt igen. Másrészt veszítsünk el nagyon sok hallgatót egyszerre, egy mondattal?
Hát szoktunk erre kísérletet tenni máskor.
Tegyünk ismét egy kísérletet. Tehát, hogy szerintem egyébként személyes felelőssége van mindenkinek, kiköltözött a Rigófügybe, és akkor most nem mondom tovább az összes többi ilyen hülyeséget. És előtte nem mérte fel azt, hogy van-e ott közmű, van-e ott óvoda, van-e ott iskola, milyen messze van a Tesco, mennyi idő alatt ér be a városba, és a végén ezeknek az adatoknak a birtokában nem lévén csendesen élvezi Rigófüttyöt, majd pedig reggel az én ablakom alatt áll a dugóban.
De hogyha ott lakna tőled két utcára, akkor is ott állna a dugóban a te ablakod alatt, nem?
Igen, azért, mert mások viszont kiköltöztek. Tehát, hogy ez a üljél volára paraszt.
Hát ez nekem egy kicsit zavaros összefüggés, ezt nem pontosan értem, hogy...
Városba betartó útak nem arra vannak felépítve, hogy plusz 300 ezer embert, amennyit mondanak, hogy Budapest veszített az elmúlt 10 évben a lakosságából, elbírjanak. Ez hozza a dugót, ami miatt áll a város. És a városi forgalom reggeli meg csúcsidei forgalomnak egy jelentős része az ilyen agglomerációból bejövő és meg agglomerációból való hazamenés.
Hát ezt én nem tudom, hogy ez így van-e.
Én legutoljára erre egy BKK-s 75%-os számot hallottam, az nekem is egy kicsit magas, de hogyha elhisszük a felét, az is rohadtul sok.
Az sok, igen. És akkor azt mondod, hogy mindez, aki kiköltözött az agglomerációba, az nem kellett volna, hogy ezt tegye, hiszen az utak nem arra vannak tervezve, hogy ő bejárjon. És neki, nem tudom, társadalmilag felelősséget kellett volna vállalnia egy létező városi struktúráért. Szerintem a város struktúrájának kéne inkább az emberek igényeihez alakulnia, nem fordítva.
Erre mondom azt, hogy menjen busszal.
Na jó, de nem lehet busszal menni egyébként, a agglomerációs közlekedés az hol milyen, de van, ahol teljesen lehetetlen busszal menni.
Viszont nem lehet autópályát építeni, mit tudom én, Dunaharaszt és Budapest közé, pusztán azért, mert oda mentek az emberek. Tehát, hogy nagyon... Nagyon nem modern és nagyon amerikás gondolat az, hogy...
Figyelj, egyébként lehetne azt is építeni, de talán érdemesebb lenne a helyet mondjuk kötött pályás közlekedést építeni, vonat közlekedést építeni, és ahol van, ott azt használják is az emberek, csak hát sok helyen nincs.
Az elővárosi közlekedésre nagyon sokat költött a MÁV, mert arra volt rendkívül sok EU-s pénz egyébként. Nem most, hanem 5 évvel ezelőtt tig nagyjából. De akkor szerezték be a hú, vasútbúzi sosem voltam, de azt hiszem a flirteket, meg egy csomó mindent, meg voltak ott sínfelújítás, állomásfelújítás, stb. Tehát, hogy ott viszonylag komoly modernizációval teljesen máshogy néz ki a már korábban emlegetett Dunaharaszti pályaudvar. Most Dunaharasztit nyilván hasraütéssel választottam ki, az első Duna kezdetű település, ami eszembe jutott, mint egy, nem tudom én, egy mezőkövesd. Mert mezőkövesdre nem volt éppen lehívható EU-s pénz.
Szerintem ez oké, de ez nem jelenti azt, hogy ettől használható lett a vasút közlekedés a Pest környéki agglomerációból, hanem kevésbé lett szar, de ettől még azt hiszem a agglomerációban lakók bátran állíthatják, hogy nem tudnak vasúttal bejárni a városba, nem tudnak hazajutni. Van ahonnan igen, van ahonnan meg lehetetlen. Szóval na, én csak azt állítom, és ezt viszont boldogan védem még egy darabig, hogy az nem az emberek személyes felelőssége, hogy ők ki akartak költözni a zöldbe, de ezt a elvándorlási hullámot az infrastruktúra nem követte le.
Fellapoztam közben a naptáramat, 2072. március 48-án lesz egy fél órám, amikor sajnálni fogom őket. Be is írtam. Tehát ez egy rossz személyes döntés volt, amiért mindenki fizet.
De most tényleg az emberek nyakába akarod varni azt, hogy szarok az utak?
Nem.
A panelból... Ez kicsit ilyen egyszerű irigységnek hangzik. Tehát ez nem, de legyen már felelőssége az embereknek, hogy hol élnek, hogy hol akarnak élni. Tehát azt mondod, hogy az lenne a felelős döntés, hogyha mindenki a lakótelepen lakna a belvároshoz közel. Hát ez hülyeség.
De egyáltalán nem vagyok a belvároshoz közel. Egyébként mindenki ott lakik, ahol szeretne.
Azok, akik kint szeretnének lakni, azok szerinted hülyék? Ezt mondtad ugyanis, hogy azok hülyék, rossz személyes döntést hoztak. Szerintem meg lehet, hogy azok a hülyék, akik nem költöztek ki, rossz személyes döntést hoztak, ott állnak az ablakuk alatt azok, akik bejárnak az agglomerációból, és ezen keseregnek.
Figyelj, ha szeret napi egy kötőjel három órát ingázni, lelke rajta? Más kérdés, hogy elbassza a várost. De
ezt tudod, hogy aki bent él a városban, az is, és nem home office-ban dolgozik, az is napi egy-másfél órát megy oda és vissza.
Én egy-hármat mondtam. Egy óra az tőlem a belváros tömegközlekedéssel.
Na, ezt mondom, igen. Tehát, hogy ez...
A három az, amikor ücsöröksz csendesen a 11-es úton, és várod azt, hogy bejussál a Osan után a körforgalomba.
Hát...
És hallgatod a nem
ha
tudom...
Ha rosszkor indulsz el, akkor ez, valóban így van. Valóban így van.
Mennyit szoktál járni 4 és 6 között a Hungárián? Nekem az elmúlt pár hónapban volt párszor dolgom a városban.
Igyekszem ezt nem tenni.
A városban értsd külső 16 meg hasonló helyeken. A következőképpen néz ki. 4-kor megtelik az út, akkor lecsökken kb. Sétatempóra a Hungária sebessége, majd 6 környékén felgyorsul már-már normális, már-már érhető sebességre, kivétel, hogyha valamelyik idióta neki ment a másik idiótának egy kereszteződésben, akkor erre rárakunk még egy fél órát.
Jó, hát ezt tudom, hogy így van, de ez mondjuk pontosan így van a múzeum körúton is, meg a tudom én, a rakpartokon is, bár most azok éppen nem annyira üzemelnek. Ez a belvárosban is, vagy a belső város részekben is nagyon hasonlóképpen működik.
A belvárosban bemenni autóval az nettó bűnözés.
Hát kivéve annak, aki nem tud más csinálni. Azoktól ne vegyük el a lehetőséget. Már úgy értem, hogy akik, mit tudom én, kerekesszékes gyereket szállítanak meg, árut szállítanak meg, ilyesmi.
Igen, ilyen ecskézeket mindig lehet találni, mint ahogy nyilván a pályán is csak azok mennek 160-nal, akik éppen egy már majdnem felszálló repülőgéphez viszik a szülőfeleségüket, akire ráadásul rájött az ifrafosás is. De tehát szerintem a városban mozgó autók nagy része az nem az, aki kerekesszék egy gyerekével együtt szállít árut.
Ja persze, nem, én sem mondtam, és valóban a belvárosba autóval menni többnyire marhaságnak tűnik. De hát az emberek már csak olyanok, hogyha vannak utak, akkor használják azokat, tehát akkor vagy le kell zárni, vagy nem kell pampogni, hogy használják az emberek az utakat.
Elértünk oda, hogy miért nem kell szélesebb utakat építeni, mert a végén tele lesz autóval az is.
Hát a belvárosban semmiképpen nem. Kicsit hosszan beleragadtunk ebbe a témába, és őszintén szóval nem is tudom, hogy pontosan miről beszélünk. Valahonnan onnan indultunk, hogy azért nincsen víz, mert mármint az agglomerációban, mert nem készült fel az infrastruktúra erre. Aztán ott folytattuk, hogy az emberek tehetnek róla, hogy nincs vízük, meg a kormány.
Nem, a vízről nem az emberek tehetnek, bocsánat. A vízről a kormány tehet alapvetően.
Hát de miért? Hát kiköltöztek, és nem mérték fel azt, hogy mások is ki fognak költözni, és túl sokan lesznek. Ez ugyanaz az érvelés.
De nem, ez teljesen más érvelés természetesen. Azt persze meg lehetne vizsgálni, hogy azok, akik megválasztották ezt a kormányt, és közben agglomerációban nincsen vízük, azok vajon mit gondolnak csendesen ücsörögve kaktuszgyűjteményük mellett. De a már korábban emlegetett 2072. március 48-ai időponton majd ezen is fogunk filozofálni egy rövid 5 percet. De egy csomó minden mással is fel lehet vetni pont ugyanezt a kérdést. Óvodai férőhelyek, mert az mégiscsak jobb, hogyha nem izébe a város másik sarkába kell elvinni a gyereket. És így tovább, és így tovább. Szóval azért vannak kérdések, hogy meddig terhelünk településeket. Szerintem meséltem már itt mellettem a testvérhegyen levő, talán testvérhegyen, gazdagember gettóról, ahová ilyen aranyélet típusú házakat építenek fel, amik előtt Volvo SUV-ok szoktak parkolni.
Igen.
És egészen hihetetlen. Tényleg hónapok óta mondom, hogy egyszer felmegyek, bekapcsolom a kamerát a kocsiban, és le is mentem kivételesen a felvételt, és csinálok egy kis filmet róla. Ez a hely, ahol semmi nincsen. Tehát, hogy ott vannak egymás mellett a gazdagember gettó lakóegységek, és kisbolt, fagyizó, park, fa, bármi, amitől nem egy ilyen gattakás, disztópikus lakótelepnek tűnik, az nincs ott. Egészen hihetetlenül disztópikus hely az egész.
Hát lehet, hogy akik ott laknak, azoknak nem hiányoznak ezek. Már csak azért gondolom, mert ott laknak. Gondolom, el is költözhetnének akár, de valamiért. Tehát ők pont azok, akik megengedhetnék maguknak, nem?
Minden bizonnyal, igen. Ugyanez, ahová nem jár a busz sem, vagy csak egy darabig zavarták fel, hiszen busz megállónak sincsen hely, nincsen semmi. Tehát tudod, vannak ezek a, szerintem mutattam már neked mindenképpen ilyet, amerikai lakóvárosos térkép felülről nézve, hogy sorház, 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 és akkor szembe ugyanez a minta.
Igen, igen.
Ez pont ugyanez. Tehát amikor egy városnak nincsen szövete, hanem vagy egy városrésznek, hanem csak szálak párhuzamosan egymás mellett.
Nem vonzó, nekem sem az.
De konkrétan
egyébként
hideg rázik
tőle. Nem úgy szokott lenni, hogy először így oda mennek az emberek, és megcsinálják a házukat, és aztán eltelik 30-40 év, és utána már lesznek ezek a dolgok. Szóval szép lassan követi a városiasodás az embereket.
Ahhoz kellene beletervezett ilyen típusú tér. Tehát, hogy nincsen park, akkor az nem fog kinőni a semmiből, és mert az ingatlan fejlesztőnek nyilván nem volt érdeke, hogy legyen park, hiszen az kidobott négyzetméter, ezért nincsen.
Hát park az nem lesz.
Ha nincsen park, akkor oda nem lehet betolni azért jégkrémes hűtőkocsit, mert trafiképület vagy bármi hasonló, amiben egy fagyizót be lehet rendezni, nyilván még annyira sincsen, hiszen ezt sem ingatlan fejlesztették bele a tájba. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami nagyon nehezen tud majd csak ráépülni ezekre a helyekre.
Hát azért is kell 30-40 év, de aztán ez meg fog történni a, nem tudom, elhagyott házak, vagy az eladott telkek kiköltözők helyén. Nem tudom, mert igazándiból azt lenne érdemes megnézni, hogy ilyen mondjuk amerikai települések, ahol már régóta van ez a végtelen mennyiségű egymás mellé épített tucat.
Ott ez egyáltalán nincsen. Mert
hogy,
ott van,
hogy ez változott-e valamit, de ott én is azt gondolom, hogy ott nem nagyon változott azért.
Ott van egy zoning nevű dolog, ami azt jelenti, hogy ha valamilyen zónába tartozik egy épület, akkor azt arra lehet használni. Tehát, hogy te egy lakózónában élsz, akkor hogyha te szeretnél egy sarki kávézót nyitni, akkor előbb-utóbb kijön egy hatóság és lefűrészel a lábadat.
Aha. És ezért ott meg is maradtak ezek a lakózónák.
Igen, az amerikai szuburbia az úgy működik, hogy beülsz az autódba, elmész a közeli mallba, ahol az alsó szinten, mint az amerikai filmben lehet látni, kipróbálod azt azért masszírozós fotelt, közben felmész a felső szintre, ott megeszel egy valamit, vásárolsz ruhát, beülsz a moziba, majd visszaülsz a kocsiba, vezetsz egy másfél órát, és otthon vagy.
Uh-huh. De ez nem hangzik jól, ott én nem szívesen laknék, azt hiszem. annál is inkább, mert akkor igen, én még csak ezzel el is lennék, én beülnék a kocsiba, és vezetgetnék. De hogy a gyerekekkel mi van, a kamaszokkal mi van, az öregekkel mi történik. Szóval ott van egy pár élethelyzet, amire nem jó megoldás ez a suburb, az amerikai típusú előváros.
Azt hiszem, hogy erre az a válasz, hogy ezért lehet 16 talán éves kortól jogsit szerezni.
Igen, igen, azt tudom, hogy és akkor aztán a gyerekek is vezetnek. Végül is onnantól kezdve ez a része megoldott, az a része nyilván kevésbé megoldott, hogy ez nem különösebben környezetbarát és fenntartható megoldása az életnek.
Általában véve autóra felépíteni a várost, az nem különösebben környezetbarát és vagy élhető.
Ma már nem tűnik annak, ha csak át nem váltanak valami olyan közlekedési eszközre, ami fenntarthatóban üzemeltethető, mondjuk a szélhajtású biciklire.
Bicikli, az nem egy amerikai típusú ötlet. Még Magyarországon sem vagyok benne teljesen biztos, hogy minden úton biztonságos biciklizni, de nagyon régen bicikliztem én itt magyar utakon, úgyhogy hajlandó vagyok mindenki másnak elhinni, hogy de.
Azóta sokat javult a helyzet, de ezért is mondtam a szélhajtású biciklit, hogy tulajdonképpen olyan autószerű legyen. Egyébként, na, erről viszont az jutott eszembe, hogy csak egy ilyen kis színes hír, hogy ha jól emlékszem, az Amazon mutatott be egy olyan kisáruszállítót, amivel majd kisáruszállítani fog ezeken a suburbökön, ami úgy néz ki, mint egy kis furgon, de valójában bicikli. Ez egy ilyen tulajdonképpen tekerős riksa, de formáját tekintve inkább egy ilyen cuki kis mini furgon. Az tulajdonképpen szimpatikus. Nyilván PR, vagy hát a PR értéke miatt mutatták be, nem azért, mert erre fognak átállni az egész flottában.
Az Amazon esetében ilyenkor mindig egy kérdést kell feltenni, hogy ebben a riksaszerű dologban van-e olyan hely, ahová el tudod rakni a másfél literes pisis butéliát.
Ja, mert nem szabad leszállni a sofőrnek?
Hát voltak abból botrányok tavaly, hogy annyira sok címet osztottak ki autósofőröknek, hogy panaszkodtak, hogy hát lényegében vizelni sem sincs idejük megállni. És amikor ezt kétségbe vonták, akkor jöttek fotók, úgy emlékszem, hogy ki hogyan oldja meg.
Uh-huh. Na viszont, ha már emlegettük a suburbot, meg a kiköltözést, ugye én most éppen egy ilyen a kiköltözésnél egyel távolabbi Szentendrei szigeten vagyok, és ez a ősi családi nyaraló, ez folyamatosan ad lehetőséget arra, hogy a barkács szenvedélyemet kiéljem, és ma az ultimate szopásba futottam bele, azt csak azért akarom elmesélni, hogy nem is tudom, miért akarom elmesélni, azt hiszem egyszerűen csak ventilálni akarok erről.
Bátorsággal.
Mert csak le akartam cserélni egy világító testet egy másikra, ami korábban valami, már nem is tudom, mit csináltam. Valami, azt hiszem, villanykapcsolót cseréltem, de valamit ott nem jól csináltam, és akkor eldurrant ez a világító testet, valamit, rövid zárlatot okoztam, aztán kicseréltem a kapcsolót, gondoltam, most akkor jön a világító test csere, ezt egy olyan 7-8 perces munkának gondoltam el, és aztán amikor 4,5 órával később végül is elkészültem, akkor már túl voltam, hát nem csak az, hogy fűrészelésen és szögek kihúzásán meg beverésén, de készítettem egy kis, jó, mondjuk ez már az én szaknemértelmemről szól, de hogy készítettem egy ilyen, azt hiszem steklámpának hívják a villanyszerelők azt a dolgot, amivel így a vezetékekről ki lehet deríteni, hogy melyik hova van összekötve, azaz, hogy nagy hirtelen itt a keresgélésben egy zseblámpát, egy Tesco-s zseblámpát igyekeztem átalakítani vezetékes táplálásúvá, illetve egy 9 voltos elemet pedig drót szétosztásúvá, és akkor így módon ki tudtam tesztelni vezetékeket, hogy mivel kell összekötni ahhoz, hogy világítson a zseblámpa, és így nem a 220-szal kellett kísérleteznem. De végül megoldottam, viszont arra újra csak rájöttem, hogy egy olyan egyszerű dolog is, mint egy villanykapcsoló, ami több világítótestet kapcsol, plusz van hozzá egy konnektor is, hogy ezt megérteni, és anélkül, hogy az ember villanyszerelésben járatos lenne, az kifejezetten nagyon nehéz. És igazán elgondolkodtam azon, hogy mégiscsak kéne egy fizikus diploma, vagy legalábbis egy villanyszerelő OK-é, mert hogy rendkívül idegesítő volt, hogy legalább egy órát álltam így szemben a villanykapcsolóval, nézve azt a sok drótot, amit még édesapám kötött össze meglehetősen ijesztő megoldásokkal 40 évvel ezelőtt, hogy vajon mit, mivel kéne összekötni ahhoz, hogy felkapcsolódjon az a lámpa.
Villanyszerelős emlékem egy darab, én nagyon-nagyon nem szeretek villanyt szerelni, és nem is szoktam ennek megfelelően, de egyszer egy barátom megkért arra, hogy segítsek már el a csillárt cserélni. Hát, hogy a fenében hát egy csillárt egy hülye is ki tud cserélni, kicsavarja a csokit, leakasztja, felakasztja az ujját, visszacsavarja a csokiba a drótokat, drótok színesek, mit lehet abban elcseszni? Nyilván semmit. A problémák a következők voltak. Az egyik, hogy ez egy 3,5 méter belmagasságú, nagypolgári típusú lakás volt. Hát ott fent azért már saját klímája van a dolgoknak. Volt hozzá egy olyan létre, ami, hogyha lábújhegyre álltam, akkor elértem róla a dolgokat. Tehát, hogy nyújtózkodva, miként Jancsi Bohóc szereltem ráadásul. Na de felnyúltam, lekapcsoltuk előtte a kis automatákat, és leszereltem a csillárt, és le is adtam. És akkor néztem, milyen drótok vannak, amikre majd rá kell kötnem az új világító testet, és itt szembesültem a következővel, hogy hát van egy pozitív, egy föld, meg ugye egy negatív. Ezt az előző villanyszerelő a következőképpen oldotta meg, az egyik az kék volt, aztán a föld az kék volt, és a harmadik a biztonság kedvéért kék volt.
Igen.
És akkor idézzük fel, hogy melyiket honnan csavartam ki egészen pontosan, és hajlítgassuk el jobbra-balra, emelre, amarra, mert ha elsőresleg sikerül bekötni, akkor nem kell még egyszer felmásztam és újra kezdeni az átkötögetést. De egyébként sikerült, de nagyon meggondoltam azt, hogy én bármikor máskor vállalok a hasonlót, és egyelőre megúsztam azóta.
Lehet, hogy ebből is érdemes lenne egy YouTube csatornát csinálni az ilyen egész egyszerű alapokból. De mondjuk, jó, belegondoltam, biztos, hogy van. Igazándiból nem kell csinálni, csak meg
biztos, hogy
keresni.
Van. Valami szerelőset egyszer találtam nagyon jót. Abból tanultam meg csapban kartust cserélni, és az tényleg zsenélesen elmagyarázt és elmutogatta ott egy csapon.
Ja, hát szerelősből végtelen mennyiség van.
Viszont mondtál egy mondatot a megértésről, és itt eszembe jutott, hogy megígértük azt, hogy a gépjárművekről is lesz szó ebben az adásban. Hát azóta én megírtam egyébként cikkben is az élményeimet, mert olyan mélyek voltak, plusz hát beleöltem nagyon sok játékórát egy játékba. Ez a Car Mechanic Simulator, az autószerelő szimulátor nevű dolog. Amiben elkezdesz egy kis műhelyben, akkor jönnek be különböző emberek mindenféle dolgokkal, hát alapvetően az elején fékbetétet cserélsz, kb. Ez a egérre kicsavarod a csavart, visszacsavarod a csavart, leszeled a fék pofákat, felrakod az új fékbetétet, visszarakod a fék pofákat, mondod az ügyfélnek, hogy kész van. Ez a kezdete a játéknak. És a végén ott már lehet ilyen reality TV-s jellegű helyekre elmenni, hogy hát nézzük meg, hogy ebben a tipként kapott csűrben milyen régi autó rozsdásodik, és hogy lehet-e abból valami pénzt csinálni, vagy megszerelni, vagy akármi. És amikor erre a szintre eljutsz a játékban, ami annyira sokat azért nem kell vele játszani, akkor hirtelen szembesülsz ilyenekkel, hogy hát az előző melókból a felfüggesztés azt már lényegében értem meg a kormányzás, hogy hogyan működik, meg hogy ott milyen alkatrészek vannak így elnagyolva. És itt jönnek a motorok, és ez a áhá, hogy a tolórúdas motor az azért tolórúd, mert egy rudat mozgat egy tengely, amit egy lánc hajt meg a főtengelyről, és az a rúd az pedig nyomkodja a szelepeket. És hogy hát ez, ha nem is annyira bonyolult, mint egy svájci óra, de pont ugyanannyira mechanikus gép az egész. Viszont, hogyha ezeket a dolgokat lecseréljük egyszer csak elektronikára, akkor már egészen máshogy néz ki. Kisebb motor lehet gyártani, ellenben az meg úgy néz ki, hogy meg hogy a turbót azt hogyan hajtja meg a micsoda, és hogy van rajta átvezetve a kipufogógáz, és az hogyan pörgeti, meg ilyenek. Rohadt jó volt ilyen felismeréseket tenni benne, hogy azok a szavak, amiket így én vezetni szerető, de autót szerelni nem tudó emberként is szoktam hallani, meg olvasni autós cikkekben, videókban, stb. Hogy azok nem csak ilyen dolgok, hanem hogy azért felül szerepelt, mert felül van a szelepsor nyilván, és nem lentről hajtják meg az egészet, mint a tolórudasban, hanem valahogy máshogy. Rohadt jó játék. A büdös életben nem hittem, hogy egy ilyen munkaszimulátor az ennyire szórakoztató tud lenni, és akkor ehhez képest, nem tudom, Land Rovereket meg Jaguarokat újítottam fel a héten.
De virtuálisan, mármint.
Abszolút, ja igen, és megóvja az embert attól a hülyeségtől, hogy vegyen valami rozsdás szart, ami beleöli a család összes pénzét.
Igen. A múlt héten én is ígértem egy motoros dolgot, azt akartam, vagy azt spoilereztem, hogy a Toyota 2 JZ jelzési motorról fogok majd beszélni. Amúgy amennyit beleolvastam, abból arra jutottam, hogy nekem erről nem kéne beszélni, mert nem értek hozzá. Csak valamiért szembe jött, hogy ez egy ilyen legendás motor, és hogy vajon miért is olyan legendás. Ez a Toyota Supra-nak a valahogy a 90-es évek legelejéről származó motorja, ami egy ilyen végtelenség tuningolható, mindent kibíró 280 lóerő helyett akár 1000-ig is, vagy 800-ig is felhúzható motor volt, és a mai napig legendás. Már azt arra nem emlékszem, hogy miért akartam erről mesélni, azon túl, hogy azt tudom, hogy igen, szembe jött ez a dolog, hogy van ilyen is, hogy kettő jézés, hogy akik nálam jobban értenek ehhez a területhez, vagy jobban érdeklődnek azok számára ez a három betű, abszolút mond valamit.
Igen, ezeket mindig csodáltam, mint ahogy azokat, akik tudják, hogy a BMW-nek az E-száma az a hanyas BMW-nek a melyik típusát jelenti. Ez egyrészt teljesen feleslegesnek tűnő tudás, másrészt pedig egy rohadtul ezoterikusnak tűnő, ugyanakkor mégis vannak emberek, akik ezzel rendelkeznek.
Hát általában ez a betűkombinációk, amik jelentenek valamilyen műszaki tartalmat, ezt minden területen ismerjük. Nyilván te jobban fogod tudni, hogyha informatikáról van szó, én, ha vadászgépekről van szó, nem? És aztán néha egy-egy ilyen autós dolgot is megtanulunk. Nekem volt BMW-m, és még akkor se tudtam ezeket az E-számokat. Azt hiszem tudtam, hogy az enyém az E36-os volt, de hogy melyik mit jelent, azt nem. De viszont aki ezzel egy kicsit is, csak egy kicsit kell jobban érdeklődni iránta, és akkor azt tudod, megtanulod. És aztán ennek a Nonplus Ultrája volt az egyik vadászgépes magazin, azt hiszem az Arancsas volt talán, aminél egy idő után arra jöttem rá, hogy azért nem olvasom már el a cikkeket, mert vannak ilyen három oldalpárt megtöltő, végtelen hosszú, de tényleg végtelenül hosszú cikkek, amik kizárólag rövidítésekből állnak, amik arról szólnak, hogy felsorolják mondjuk egy márkának a magyarországi történetét, és ezt úgy, hogy az összes verziót megemlítik, hogy mettől meddig mit csinált, kirepülte, és miben különbözött az előző változattól, és az tényleg ilyen rövidítés halmaz, mindenféle valós tartalom nélkül, és akkor elgondolkodtam, hogy de hogy ezen biztos, hogy vannak emberek, akik ezt szeretik olvasni, és át tudják kódolni valamiféle ilyen legendákba, sztorikba és történetekbe, és az milyen érdekes lehet, hogy valaki kb. Úgy olvas történeteket, ahogy a Matrixban a lefele potyogó karakterekben lehetett látni, hogy mi történik a szimulált világban.
De nem pont ezeket a sztorikat kéne helyette megírni, és aki meg tudja, hogy MiG-21 bis az amúgy hány méteres fesztávolsággal rendelkezett, és milyen motor volt benne, akarom mondani hajtómű, az úgy is tudja, akinek nem, az viszont megkapja a sztorit, amit amúgy dekódolni kéne. Vagy ez mélyen tudománytalan?
De, hát én is ezért hagytam igazándiból abba, azt hiszem, vagy ez egy fontos oka volt annak, hogy miért nem olvasok ma már Arancsast, mert egyre több volt az ilyen cikk, amiről én is azt gondoltam, hogy ez inkább csak egyfajta ilyen egy ilyen hamis bennfentesség tudatot ad az olvasónak, mármint az olyan olvasónak, mint én, hogy úgy tűnik, mintha nagyon tudós dolgot olvasnék, hiszen tele van rövidítésekkel, de valójában csak egy hosszú bullet point lista kötőszavakkal.
Hát plusz ezt kiírta a Wikipédia egyébként, tehát ott van az összes teljesen felesleges tudás.
Igen, igen, igen.
Pont ma néztem utána egy cikkhez, hogy mit kell tudni a Jaguar XJ220 szupersportautóról, ami egyrészt hatalmas bukás volt, másrészt egy egészen csodálatos gép. És amikor felsorolják a változatokat, és ott van a legalján még az is, hogy és zöld belsővel, és olasz tuninggal készült egy darab a butáni szultán tesójának, aki egy legendás pénzköltő és hatalmas őrült volt. Különösen szerette az egyedi és lényegében vezethetetlen autókat.
Amúgy azért azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezek a felesleges tudások, vagy hát olyan tudások, amikkel nem kezdünk semmi hasznot hajtót, vagy hasznot termelőt, azok miért is olyan népszerűek, és miért is vagyunk olyan sokan, akik szeretünk ilyen tudások birtokában lenni?
Nekem az a válaszom erre, hogy mert ezeknek a tudásoknak egy része a sztori. És sztorikban élünk. Sztorikat mesélünk lényegében mindenről. És egy újabb sztori az meg jó. Tehát az meg valamit gazdagít az emberen.
Tehát azt mondod, hogy a felesleges tudások azok egyébként történeteket jelentenek?
Igen. Hiszen, hogyha az XJ220-szal tovább megyünk, akkor az a sztori az úgy folytatódik, hogy volt az a Prince Jeffrey nevű csávó, akinek megcsinálták a zöld belsejű Jaguart, mert neki zöld kellett. És hogy úgy emlékszem, hogy neki építettek egy valami olyan, talán McLarent, és van erről egy nagyon jó verscikk, amit elő fogok szedni, amiben először volt olyan automata váltó, amit lényegében egy Form 1-es kocsiból szereltek kb. Ki, és német mérnökök és elmélázva néző brit tudósok nézték egyszer, hogy hogyan lehet azt ráhegeszteni arra a kocsira, amiben nem való egyáltalán. És hogy ez az ember, ez aztán egyszer csak valahogyan kiesett a Pixisből, de valahol Butánban továbbra is egy valószínűleg klimatizált garázsban ott rohadnak kis autói 30-as nagyságrendben, vagy akár 100-asban is. Bocsánat, nem, a Brunei. Eddig valami más mondtam Butánit. Ez hülyeség, mert Bután egy szegény ország. Szóval, hogy kapott egy nagyobb pofont a tesójától, amikor kiderült, hogy valami 14,8 milliárd dollárt sikasztott el az államtól. Hát ami tulajdonképpen másfél Teranosz, ha jól emlékszem, vagy 14 Teranosz? No, mindig is, szóval sok. És hogy köszönettel éli tovább egyébként az életét azóta is. Önmagában érdemes a csávónak után olvasni ez a... És akkor ezt próbálom minél kevesebb irigységgel mondani. Tényleg annak az archetípusa, hogy nem annak jut a pénz, akinek kellene, vagy akinek szüksége van rá, vagy aki értelmesen tud vele bánni.
Jó, szóval azt mondod, hogy felesleges tudás egyenlő történet. Van benne valami?
Munkahipotézis természetesen, de vannak legalább valamilyen.
Igen, igen. Én ezt is elhiszem, vagy ezt is valósnak gondolom. Azt is gondolom még, hogy a felesleges tudás az egyfajta ilyen intellektuális torna, testedzés, mármint hogy intellektus edzés. De valószínűleg, igen, ez egy túl egyszerű megoldás így önmagában, hogy csak tornáztatjuk vele az intellektusunkat. Van valami mániákus, ahogy ezt csinálni szeretjük, mármint a tudás megszerzését, vagy az ilyenfajta fura tudások megszerzését. Egyszerűen szerintem egyébként a bennfentesség iránti vágy, az egy fontos driver. Uh-huh. Valamiben otthon akarok lenni, valamilyen tudásban jobban otthon akarok lenni, mint más sok. És ez bármi lehet.
Hát plusz a tudásnak azért van egy ilyen fraktál természete. És aha, itt 10 millió természettudós kap nyilván a fejéhez, hogy ilyen hülyeséget mondok. De hogy minél beljebb ásod magadat dolgokba, annál inkább tudod, hogy mennyire keveset tudsz arról a témáról. Vagy annál lézerfókuszabban tudsz csak egy területéről nagyon sokat.
Uh-huh. Na jó, az előbb említett egy félszóval a Teranoszt, és azóta a múlt héten általunk emlegetett egyik fővádlottja ennek a híres startupnak, Sunny Balvani pere volt a múlt héten, azóta lett ítélet is, ugye?
Igen, végül a eskücég dönteni volt képes, amit nem vártunk múlt héten, hogy ez ilyen gyorsan sikerül nekik. És a biztonság kedvéért az összes vádpontnak bűnösnek találták. Én úgy olvastam, hogy az ítélet pontos megállapítása az talán még nincsen meg, mert valami novemberi időpontot emlegettek a sentencingre, de ennyire nem vagyok otthon az amerikai jogban. Minden esetre ez így alsó hangon egy 20 évnek kinéz.
Ups.
Tehát egy Sunny Balvani a napot azt a börtönablakából fogja nézni egy darabig.
Hát és hajlott korára tekintettel lehet, hogy már örökre is.
Annyira csak nem öreg ez a csávó. Hány éves?
60-hoz közelít, én úgy emlékszem. Tehát nem egy délceg 40-es semmiképpen.
57. Akkor tényleg.
Na. Igen. Úgyhogy akkor mindenképpen erősen nagypapa korban lesz, amikor szabadul. Hát csúnya történet. Szívás, nem kellett volna annyira hinni abban a startupban, ugye? Már te is mondtad, hogy baj lesz ebből a nagy buborékból. És hát a Terranosznál nagyobb bajt nem kellett azt hiszem csinálni senkinek.
Ezt máshová raknám megint csak. Tehát, hogy a buborék fújás is egy baj, de azért senkit nem fognak elítélni ennyi évre. A befektetőknek és az ügyfeleknek való hazudozás az egészen más.
Igen, igen. Igazad van, ez nettó csalás volt. Ez nem egy startup technológia vagy technika volt, hanem hát ez igen, ez egyszerűen csak egy átverés volt. Vagy azzá vált. Szerintem startupnak indult, de aztán sajnos kiderült, hogy az nem lehet, és akkor átalakult csalással.
Minden bizony a tovább tartott, mint ahogy megtudták azt, hogy hát ez nem fog menni, mert egy csepp újból vett vérből nem lehet megállapítani mindent.
Hát arra jöttek rá, hogy nem lehet. Vagy legalábbis nem lehet elég olcsón, vagy nem lehet elég. Na mindegy. Jó. Azt már mindenki ismeri a Terranos történetet, úgyhogy ezt ne hozzuk elő újra. És azt nem tudod, hogy a főnökasszonynak, Elizabeth Holmesnak is van már ítélete? Vagy ő még csak várja azt?
Ő szeptemberben tér vissza a bíróságra, de ott egy ilyen 10 évet emlegetnek.
Értem.
Amit olcsó megúszta, 48-49 lesz, amikor szabadul.
Nem, ezt sehogy se bírom. Ezt nem szeretem, na. Valamiért továbbra se, hogy őt lényegében örökre becsukják. Értsd örökre 10 évre, akár. De nem tudom megindokolni. Szóval ez tényleg csak valami fura ilyen érzés. Nem több.
Ferenc, te alapvetően szereted a tech cégeknél dolgozó nőket, én úgy gondolom.
Ez abszolút így van. Igen, igen, és ezt romantikusnak tartom.
Talán még azt a borzasztó Facebookos asszonyt is kedveled. Mi is volt a neve? Sheryl Sandberg.
Még mindig Sheryl Sandbergnek hívják, de már nem Facebookos asszony. Hát az, hogy kedvelem, az túlzás, de az Instagramját követem. Ez igaz, hogyha ez kedvelésnek számít, akkor... De nem ismerem egyébként. Való igaz, hogy kedvelem a tech cégeknél dolgozó nőket, de Elizabeth Holmesot azért sajnálom egy kicsit, mert tökéletesen magam elé tudom képzelni azt a helyzetet, amikor ott a sok befektetői pénz, tudod, hogy arra nem tudod használni, amire adták, de valamire használni kéne, és ez kicsit egy olyan kényszerhelyzet, vagy legalábbis olyan helyzet, amivel, hogy mondjam, nagy erkölcsi szilárdság és morális felsőbbrendűség kell ahhoz, hogy azt mondjad, hogy jó, hát ez nem jött össze, úgyhogy bocs, visszaadjuk a pénzt, mert rájöttünk, hogy mégse tudjuk megcsinálni, amit terveztünk. Itt az $1 milliárd, hanem hogy azt mondod, hogy inkább megpróbáljuk máshogy, amíg meg rá nem jövünk, addig majd egy kicsit így szimuláljuk azt, hogy működik a dolog, mert hiszünk benne, hogy egyébként működnie kéne. Szóval, hogy egy kicsit ezt ilyen, tehát nem egy ilyen nettó hollywoodi főgonosznak képzelem én Elizabeth Holmes-t, hanem valakinek, aki belekeveredett ennek a startupos dinak a technikai bonyolultságaiba, még úgy is, hogyha tudom, hogy azért ő nem volt egy patyolat tiszta, és teljesen, szóval nem érdemli meg na, ezt a fajta bizalmat, amit én szavazok neki, ebben biztos vagyok.
Állapodjunk meg abban, hogy fiatal volt, és kellett a pénz, és hát ott volt az $1 milliárd, most mit csináljon, vigye be a bankba?
Hát igen.
Adja
igen.
Le a rendőrségen, hogy találtam. Egyébként
hát
igen.
Szóval ez nehéz ügy, és ugyanakkor meg azt tényleg, azt általában is nem tudom, sajnálom, aki hogy mondjam, nem ölt meg senkit, meg nem lopta el egyetlen magánember pénzét se, intézmények pénzét lopta el, használta, nem, szóval intézmények pénzének az elköltési módjáról hazudott. Leginkább ez a bűne, és akkor ehhez képest a most született gyerekét azt 20 éves koráig lényegében nem fogja tudni nevelni, vagy szóval nem lesz vele együtt. Ezt én olyan-nagyon fájdalmas történetnek gondolom.
Ez a része nem jó a történetnek, de azért viszonylag sokan élnek $1 milliárd nélkül, és hát valahogyan megküzdenek ezzel a hiánnyal.
Hát igen, igen, de ha már odaadták nekik azt az $1 milliárdot, akkor arra nehéz. Szóval azért olyanról keveset tudunk, aki azt mondta, hogy én inkább ezt nem kérem, nekem ez nem való, nekem ez az az $1 milliárd.
Na viszont olyat tudunk, és akkor ezzel tovább is tudunk sétálni, aki azt mondta pont a napokban, úgyis mint tegnap, hogy figyeljetek, srácok, ezt a barátságot, ezt $1 milliárd csak elrontaná. Mi lenne, ha nem adnám oda nektek?
Csak nem az a férfi volt, akinek egyszerre született gyereke egy énekesnőtől és egy tech cégnél dolgozó felsővezetőtől ikrei.
Aki a beosztottja volt, igen.
Hát, vagy legalábbis az általa is tulajdonolt cégnek az egyik vezetője.
Hát nézd, hogyha te vagy egy cégnél a vezérigazgató, akkor valószínűleg mindenki alattad a beosztottad.
Mert ő vezérigazgató is volt a Neuralinknál, Elon Muskról beszélünk, akinek ez még eddig nem derült volna ki.
Én úgy tudom, hogy igen, de most mindjárt utána
lehetséges, nézek. Abszolút lehet, nem tudom. Hát akkor igen, akkor beosztottja is volt. Az tényleg, szóval az már komoly, az már az én csőrömet is csúnyán szúrja, amikor egy pasasnak egyszerre születik gyereke két nőtől. Mármint, hogy két nőtől egy-egy. Jó, igaz, hogy az énekes nőtől ez már a második gyerek volt, és amikor és már azt hiszem, hogy miközben várandós volt a Grimes, már akkor nem voltak együtt. Gondolom lehet, hogy talán pont emiatt, a másik nő miatt. De ugye attól tökéletes a történet, hogy Elon Musk nem csak Grimes-szal nincs együtt, hanem az ikreket szülő Neuralink-es csajja sincs együtt.
Igen, és mindez úgy pattant ki, hogy egyébként egy másik alkalmazottja szexuális zaklatásért pereli.
Tényleg? Azt nem is tudtam.
Igen, a SpaceX-es az a csaj, tehát hogy ahány kikötő, annyi nő dolgot próbálta itt megvalósítani. Hihetetlenül nagy tapír ez a csávó. Tehát, hogy eleve nem kedvelem, de mindig tud valamit tenni azért, hogy egy picit roncson a renoméján.
Hát nézd, amik mostanában csinál, és ugye mellé tehetjük a Twitter történetet is, amit szintén el akarunk mesélni. Igen, én is egyre inkább véleményesnek találom az ő tevékenykedését. A cégeit továbbra is csípem, de azért amit a Musk maga csinál, az azért egyre közelebb van a köcsökséghez. És nem trollkodik, ezek azért nem trollkodások, nem a rendszerrel való szembemenés, meg nem a ilyen sajátos életfelfogás, hanem ez outcast, vagy hogy mondják ezt szépen.
Én simán nettó szarembersének mondanám, de kereshetünk más szót is.
Hát valami kevésbé általánosítót szívesebben fogadok.
No de, a Twitteres történet az pedig az, hogy ugye megpróbálta megvásárolni a Twittert, majd hirtelen elkezdtek csökkenni a válságtól nem függetlenül, vagy a közelítő válságtól, vagy a tech részvények árának korrekciójától nem függetlenül a ő cégének a részvényár folyama is, meg a Twitteré is. Már egy ideje látszik az, hogy Musk húzódozik, és hogy nem nagyon akarja kifizetni azt a részvényenként, azt hiszem, hogy $54-os árat, amit ami az ajánlatában szerepelt, hiszen most egyrészt alacsonyabb a Twitternek a árfolyama. Ebben benne van az is, hogy ő is egész tisztességesen meghintáztatta ezt is, meg egyébként a Teslát is, amikor kiderült, hogy Tesla részvényeket adna talán el, hogy meglegyen a fedezetnek egy része. És most tegnap, vagy tegnap előtt be is adta az amerikai tőzsdefelügyeletnek azt a papírt, ami arról szól, hogy ő a maga részéről visszalépne a felvásárlástól. Arra hivatkozik a Musknak a jogi csapata, hogy a Twitter az nem adott ki elég adatot arról, hogy pontosan mennyi a monetizálható felhasználóknak a száma, és hogy mennyi a robot, és mennyi a spam user. Ami ebben az igazán szép, hogy ez mind tökéletesen és teljesen mindegy. Tehát, hogyha egyszer elkezdtél egy felvásárlási folyamatot, akkor azt egyoldalúan így nem lehet felbontani. De ez nem az, hogy láttam a boltban egy céget, meg is rendeltem, kihozta a futár, felpróbáltam, válban egy picit szűk, de van 14 napom lemondani a vásárlásról. Ennek megfelelően Twitter igazgató tanácsa azt mondja, hogy ők mennének tovább ezzel az ügyjel, a felvásárlással, és hogy a felvásárlási szerződésben ráadásul van egy olyan záradék, hogy aki eláll tőle, vagy akinek a hibájából meghiúsul a biznisz, az fizet $1 milliárd bánatpénzt a másiknak. Most ez Musk nyilván nem akarja kifizetni. Úgyhogy az ügy a bíróságon fog folytatódni Delaware államban, és viszonylag erős kártyák vannak a Twitter kezében. És nem csak az $1 milliárd a kérdés, hanem lényegében minden Musk nyilatkozat és Musk akció, amiatt a Twitter részvényár folyama megmozdult közben. Tehát lehet, hogy ki lehet még belőle taposni mindenféle pénzeket. Az egészen biztos, hogy úgy a Twitter, mint a Twitter részvényesek ezt meg fogják próbálni. Úgyhogy ezért tetszik nekem a Twitteres ügy, mert hogy ennek nincsen egy ilyen baráti befejezése. Ez itt most per lesz, ezzel el lesznek egy darabig. Ezt lehetett látni egy, ha nem is teljesen legelejétől, mert hogyha gyorsan sikerült volna lezavarni, akkor akár sikerülhetett volna is a felvásárlás. De ahogy Muskot elkezdett akciózni, onnantól kezdve látszik, hogy ebből hatalmas nagy sztardobálós komédia lesz a végén, és nagyon úgy néz ki, hogy ez be is jött, és az lesz.
Igen, igen. Ami azért is kár, mert a Twitter marad egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen szerencsétlen hely, ami már igazán megérdemelné, hogy valami rátermet valaki vegye a kezébe, és vagy akár nem is rátermet, csak kezdjen már vele végre valaki valamit. Jack Dorsey-nak nem sikerült igazán.
Ebben van valami, de mondjuk Musk az nem lenne alkalmas erre.
Hát ez lehet, ezt nem tudom. Nem tudjuk, nem fogjuk megtudni, csak tippelgethetünk róla. De szóval a Twitterrel kéne kezdeni valamit. Annál is inkább, mert ugye te mindig mondod, hogy hát ezek nem moderálnak, nem jól moderálnak. A Twitter egy igazán kevés moderációval működő hely. És ez erről eddig nekem nem volt ezen túl különösebben képen, mert én magam nem használom, vagy nem vagyok igazán jelen. Aztán, hogy nem most a napokban a lányaim kérdezték, hogy ugye a Twitteren egyáltalán nincsen semmiféle moderálás. És mondtam, hogy de hát én úgy tudom, hogy van, csak nem olyan nagyon jó. Ó, hát az lehetetlen, mondták. Hát annyi pornó van a Twitteren, hogy az csak na. Hogy azokat hogy nem szedik le, miközben az Instagram meg mindent le tud szedni. És akkor kicsit kérdezgettem, és kiderült, hogy tényleg, bármint, hogy ők személyesen tapasztalták azt, hogy a Twitteren minden is van.
Na, ezt nem tudtam, hogy a Twitteren van pornó, sosem kerestem, be
ugye?
Kell valljam.
Látod? Igen, én se tudtam. Ezzel leptek meg, és mondtak egy-két olyan konkrét tartalmat, amitől elfelhősödött a homlokom, na, és akkor elég finoman fogalmaztam.
De, hát ez egy külön adás témája lehetne persze, de hogyha belegondolsz abba, hogy mi a veszélyesebb, és ez a véralgebra, mert veszélyesség per négyzetméter meg hasonló, tehát hogy nem egy jó vita téma, vagy nem egy mérhető dolog. Az, hogy a Twitter nem moderálja a pornót ezek szerint, vagy az, hogy a Facebook nem moderálja mondjuk a ruszki propagandát, tudok érvelni mind a kettő mellett.
Hát én is tudok érvelni mind a kettő mellett, úgyhogy nem tudom, hogy melyik a veszélyesebb, egyik se jó. És egyébként abban biztos vagyok, hogy a Facebook moderálja a ruszki propagandát, csak nem hatékonyan, és nem úgy, ahogy az nekünk tetszene.
Figyelj, amikor bejelentek egy teljes propaganda oldalt háromszor, és válasz se jön rá két hónapon keresztül, azt én azért bepakolom, ha nem moderálja a fakba. Tehát, hogy azóta is elérhető, nem tudom, nem orosz hírek, de valami hasonló nevű dolog, ahol lényegében azt terjesztik minden nap, hogy Zelenszkij személyesen támadta meg Moszkvát, és ezért védekeznek Donbaszban az orosz csapatok.
Értelek. Nem tudom. Nincsenek számaim, nem tudok semmit erről az egészről. De azt gyanítom, hogy a Facebook az valamire használja azt a tízenvalahány ezer embert, akik moderálják a tartalmakat. Hogy mire? Azt nem tudom.
Kávét főznek, elcsevegnek, néha ránéznek egy-két angol beküldött anyagra. Minden más nyelven meg hát amúgy sem beszélnek annyian.
Na látod, szerintem ez nem így van. Egyszerűen csak nem így van. De nem tudom, hogy hogy van, úgyhogy kár is lenne tovább beszélni róla.
Elemekből hajlandó vagyok engedni. Lehet, hogy nem is kávéznak, hanem teáznak. No de, van-e még érdekes témánk, mert közben szépen lassan egyrészt eltelik az adásidő, másrészt pedig lemerül a felvevő?
Hát van egy téma, amit én még mindenképpen megemlítenék, ez a Pixi nevű kamera.
Az jó, mert nekem egy Apple-ös hírem van, amit még úgy gondolom, hogy emeljünk ide, mert azt szerintem érdekes.
Akkor először legyen az Apple, és aztán a Pixi. Az olyan kellemes befejezés talán.
Jó, a Verge-en találtam egy cikket arról, hogy az Apple-nek sikerült egészen váratlan módon elcseszni az M2-es MacBook Pro-nak az alapmodelljét. És nem ők csinálták a méréseket, hanem a Maxtech és a Creatitech csatornák. Viszont szépen kimérték azt, hogy azzal, hogy az M1-es alappróba az Apple egy chipes 256 GB-os NAND storage-et rakott bele, miközben a nagyobbakban több chip van, az M1-es próban abban pedig szintén 256 GB van, de az 2 darab 128 GB-os chipből van megoldva. Emiatt lényegesen lassabb, mert hogy míg a két chipes megoldásoknál lehet párhuzamosan írni a két chipet, és a 8 GB memória, amit a legalapabb típusok tartalmaznak, az is úgy működik, hogy azért nem hat kevésnek, mert ki tud swapolni rendkívül gyorsan valamelyik chipre a rendszer, és lényegében nem tudsz kifutni memóriából, vagy nagyon úgy érzed, hogy folyamatosan minden rendelkezésedre áll. Addig ennél az 1-256 GB-os chipes gépnél egyszer csak elfogy az I.O. sávszélesség, és akkor lassúnak érződik a gép. Illetve hát, hogy vannak dolgok, amiket akár a régebbi gép is mondjuk kétszer olyan gyorsan csinál meg. Ezek nagy igénybevételű, nem mindennapos feladatok. Ugyanakkor mégis nagyon érdekes, hogy ezzel vagy nem számoltak, vagy nem tűnt fontosnak.
Ezzel én is találkoztam, mármint nem is pont ezzel, hanem hogy nyilván ahogy kijött az M2-es chippel szerelt sorozat, akkor mindenki elkezdte tesztelni, és hát az derült ki, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor a régi M1-es chipes gépek gyorsabbak, mint az M2-es. Szóval valahogy, mintha ez az M2-es, ez most így hát legalábbis a bevezetéskor nem sikerült volna olyan nagyon jól, mint az M1. Az M1 az annyira mindent vitt, és annyira egy erős sztori volt, hogy ehhez képest most olyan feltűnő, hogy az M2 az nem lett egy ilyen valami nagyon nagy lépés.
Azt is írják,
mintha el lenne cseszve.
Az M2-esből a nagyobb típusok, tehát amiben már több memória van, több tárhely, stb., azok rendkívül jól teljesítenek. Csak a belépő, amit nagyon sokan szoktak venni, azzal van gond.
Aha. És ez a MacBook Pro-ra igaz?
Igen. Ugye?
Aha. Hát, igen, ezt elcseszték nyilván. Elcsesznek azért dolgokat szerintem. Ott is. Még akkor is, ha mostanában jók, amik. Ja, jó, tudom, fanboykodom egy kicsit, de mostanában szerintem jó cuccok jönnek az Apple-től.
Árértékben az Air-t azt még mindig rendkívül jónak találom. Egyébként meg rendkívül sok gyári hibás Apple gépet használtam én annak idején, úgyhogy De olyat már nem csinálnak, mint a régi szép időkben tényleg, amikor leolvadt a GPU az alaplapról, azért arról már leszoktak legalább.
Igen, igen, igen. Akkor ez volt az Apple történet, én meg a Pixi kameráról akarnék, hogy beszélgessünk egy percet. Erről beszéltünk már régebben, ez valamilyen Kickstarter projekt volt talán, nem? Gondolom én.
Igen, valami lehetett. Ilyesminek tűnik. És hát ez alapvetően egy távmérős fényképezőgép, ami úgy emlékszem, hogy Leica lencséket használ. Tök jó dizájnja van, nagyon kis izgalmas, nagyon kis szerethetőnek tűnt. Abszolút nem hittem abban, amikor Kickstarter projekt volt, ha az volt, vagy ha Indiegogo projekt volt, akkor meg az, hogy ebből valaha fényképezőgép lesz, tehát tényleg létező hardware. És akkor ehhez képest olvastam az egyik fotós blogot, amit követek, és írta a szerző, Mike valaki, hogy amennyiben a közösséget érdekli, úgy megkeresli őt a Pixi, hogy most már van tesztgép, szerintük elkérje, mert akkor nyilván kipróbálja, de hogyha nem, akkor, hát akkor van otthon a polcon egy-két Leica, éppen van mivel fényképeznie.
És kipróbálta már, vagy ez még csak most?
Nem, ez egy párnapos blogpost volt. Ugyanakkor nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy tudtak-e csinálni egy olyan fényképezőgépet, amiben raktak okosságot a keresőbe, ilyen kis pixel grafikás, berakunk egy csomó információt a szemed elé, de nem úgy, ahogy szokták más fényképezőgépek. Ugyanakkor meg mégiscsak egy ilyen retrós élményt próbál adni, mint ahogy a tök letisztult leikák is azt próbálják. Az életben nem fogok ilyet venni nyilván. Eszembe nem jut, de nagyon jó képet festene a világra, hogy ez a gép ez létrejönne.
Fú, te én azonnal vásárolnék, ha lenne erre 3000 euró, mint ahogy nincsen, de mivel 3000 euróba kerül, az azért egy kicsit sok. De hát ez egy valami nagyon-nagyon jó cucc. Azért imádom olyan nagyon, mert ez egy kis kompakt gép. Tehát semmi, nem is bridge, egy egész kicsike, aprócska géptest, amit jól látható módon azzal a szándékkal terveztek, hogy fotósoknak fotózásra csináljanak egy kompakt méretű, de akár full frame-es tudású gépet, és például ezért van az, hogy nincs a hátulján kijelző, ezért is kellett a keresőbe betenni a mindenféle információkat, tehát valóban itt az egész vezérlés az részben a keresőn keresztül történik, részben meg egyébként telefonos appon keresztül. Ez volt az egyik, a másik, hogy van benne egy olyan érzékelő, ami ugyan úgymond csak 25 megapixel, de valami speciális technológia, amitől rendkívül érzékeny, egészen 12800-as ISO értékig állítható hardveresen, és akkor ez még szoftveresen tovább húzható. Emlékeim szerint ez volt az a két dolog, ami miatt úgy éreztem, hogy azonnal kérek egy ilyet, hogy csak a keresőben nézve lehet vele fényképezni. Ja igen, és manuális fókusz van csak benne, tehát nincsen autofókusz, azzal a felkiáltással, hogy nyilván te neked is eleged van abból, hogy ahogy próbálod rávenni az autofókuszt, hogy valahogy értse már meg, hogy mire akarnád, hogy fókuszáljon, hanem hogy itt manuális fókusz van, de úgy működik, én nem tudom, hogy láttam-e már ilyet hagyományos fényképezőgépekben, hanem biztos az én hibám, és gondolom, hogy létezik, de nagyon intuitív megoldásnak tűnik, hogy amikor fókuszálni akarsz, akkor két képet látsz, mármint hogy tehát ugyanannak a képnek egy ilyen szellemképes változatát tulajdonképpen, és hogy fókuszálsz, a két kép egymásra csúszik, és amikor takarásba jön a megfelelő rész, tehát az, ahova élesíteni akarsz, az amikor pontos takarásba jön, akkor éles ott.
Ez egy ilyen klasszikus törőlencsés megoldás egyébként. Filmes fényképezőgépeknél ez létezett, igen.
Na minden esetre ez marha jónak tűnik, tehát nem az van, hogy neked így a nem biztos, hogy nagyon éles szemeddel kell eldönteni, hogy ott élese, ahova szeretnéd, hogy élesedjen, hanem hogy van egy ilyen jobb vizuális módszer rá. És hát ez, hogy csak kézi fókusz van, csak az átnézeti keresőn keresztül lehet nézni azt, amit komponálsz, és van benne egy marha jó érzékelő, ez együtt így egy nagyon kívánatos gépet. Ja, és a zsebre lehet vágni szinte, legalábbis balon zsebbe elfér. Ez nagyon, nagyon vonzó. Nyilván nekem se lesz soha ilyen ennyi pénzért, de ha divatba jönne végre ez a fajta eddig szerintem bántóan hiányzó kategória, Tehát, hogy fényképészeknek olyan kompakt, ami tényleg fényképezésre van, az tök jó lenne.
Gyorsan mondok neked kettő gépet, amit kölcsön kell kérni valakitől, és kipróbálni, majd sírva visszaadni. Az egyik a Fujinak az XR4-ese, egy pancake objektívvel, a 27-es pancake-jükkel mondjuk. Uh-huh. A másik pedig a Ricohnak a GR3-asa, aminek beépített objektívje van. Mind a kettő ez a pont zsebre vágható méret, illetve a Fujinál még ott van az X100-asnak az aktuális verziója, ami nem is csereobjektíves. Ezekkel nagyon-nagyon poén fotózni. Tényleg ez, hogy belefér egy oldal zsebbe, és akkor ott van nálad a minden tulajdonképpen, amire szükséged van, ha nem telefonnal szeretnél fényképezni. Ez a Pixi is nagyon jól néz ki. 3000 eurót az életben nem fogok rákölteni, de fent van a karácsonyi listámnak a legeslegalján. Tehát ha Mikulás olvassa, akkor lesz szíves érteni.
Ha Mikulás olvassa, és most sok pénz van épp a puttonyában, akkor vehet egy ilyet nekünk. Hát úgy legyen. Ezzel akkor valóban elérkeztünk a mai adás végére. Szerintem semmit nem hagytunk ki, ami a világban fontos történet, és van benne elektromos áram. De ha mégis, akkor kedves hallgatók, bátran írjátok meg nekünk a Telegram csatornánkon, vagy az info@meteor.hu címen, vagy a honlapunkon, ahol az adásnaplóban a szokásos remek szövegeket olvashatjátok Keltől.
Egyszer csak. Igen, így lesz. Bár most fel vagyunk képen zárkodó adásnaplóban, próbálom tartani. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!